címben ez szerepel, hogy magyar életkérdések keresztény szemmel. Ez a cím tulajdonképpen Református Testvéreink Konfesszió című folyóiratában jelent meg. Nem azt fogom ismertetni, ami ebben a cikkben tartalomként megjelenik, mert egészen más irányt vett, de minek utána a legutóbbi alkalommal is fölmerült maga ez a téma, ezért gondoltam, hogy egy pár percet mégis szenteljünk ennek a kérdésnek, hiszen itt élünk mindannyian, a magyar társadalomnak a részesei vagyunk. Tiltakozunk az ellen, hogy azt mondjuk, hogy a vallás magánügy. A vallás nem magánügy, mert az kihat a társadalomra, ahogyan élünk, gondolkozunk és cselekszünk. Következésképpen nem közömbös, hogy egy-egy magyar állampolgár miként gondolkozik, miként hisz, és miként cselekszik, és hozza meg a maga döntéseit. Azt lehet mondani, hogy a kereszténység személyes ügy. Tehát mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy hogyan gondolkozik, keresztény kíván-e lenni, vagy éppenséggel buddhista, vagy egyéb, mert ez a személyi szabadsághoz tartozik. Ebben az értelemben személyes ügy, a mi személyes ügyünk is, hogy Krisztust követjük-e, elfogadjuk-e Urunknak, megváltónknak, vagy esetleg nem. Hát ebben a körben nyilván ez így nem kérdés, de a társadalom egészére nézve annál inkább azt megdöbbentően tapasztaljuk, hogy a keresztényeknek a száma Magyarországon jelentősen csökken. Egyetlen illusztrációt mondok el, a feleségem zenetanár lévén, igazgató nőjét temettem el 101. életévében, nem szoktam én már különösebben temetni, de miskolci származású is volt, a Fiume úti temetőbe, ami ugye régebben munkásmozgalmi panteon volt, és megkérdeztem, hogy hányat temetnek egy héten, mondták, hogy 23-at, és mennyi ebből az egyházi temetés, tessenek tippelni. Hat. Ugye most már nem munkásmozgalmi panteon, már 25 éve nem munkásmozgalmi panteon, de hát én magam is megdöbbentem, mert a hat azt jelenti, hogy kevesebb, mint a fele, sokkal kevesebb, és kevesebb, mint a harmada. Tehát ez azt mutatja, hogy a társadalomnak jelentős része ebből az egytemetési arányból, persze nem szabad messze menő következtetéseket levonni statisztikailag, de hogy egyáltalán előfordul, az azért elgondolkoztató mindenképp, és már a temetést se veszi igénybe. Azt tudjuk, hogy egyre gyakrabban előfordul, hogy még egészen tudatos keresztény testvérünk is, ha befejezi az életét, és a gyerekei nem keresztények, nem igényelnek egyházi szolgálatot. Hát ezt a tiszteletet sem adják meg az elhunyt szülőnek, ami azért elgondolkoztató. Annál inkább kell, hogy mi, akik a keresztény hitünket tudatosan megéljük, ilyen kérdésekről is beszéljünk, mert ez a dehumanizáció, az elembertelenedésnek a jele, hogy valakinek hite szerint a végtisztességet sem adják meg, akik éppenséggel másként gondolkoznak. Életkérdések címszó alatt a magyar társadalom sok olyan bűn alatt szenved, amely nem volna, hogyha megközelítően élne legalább egy keresztény tradíció az emberekben, vagy a keresztény erkölcsiségnek egyfajta, akár elvilágiasodott változata is. Miről beszélhetünk? Hát a legnagyobb kérdése ma a magyar társadalomnak szociológiai értelemben a népszaporulat hiánya. Közismert, hogy általában 40 ezerrel csökkenünk, tehát egy ceglid nagyságú várossal leszünk minden esztendőben kevesebben. Ezen legfeljebb az enyhít, hogyha a migráció következtében akár Ázsiából, akár Afrikából, vagy Közel-Keletről jönnek testvéreink, akik Magyarországon kívánnak élni. Jobb esetben esetleg, ha Erdélyből jönnek, vagy a bennünket környező országokból, első renden ugye magyarok. A tényen azon nem változtat semmit, mert ez pár ezer embert jelent, tehát nem 40 ezer, hanem csak 36, mondjuk az éves deficit, de ez azért 10 év alatt félmilliós mínuszt eredményez. Milyen nemzet vagyunk mi, ha önmagunkat sem vagyunk képesek reprodukálni? Milyen nemzet vagyunk mi, hogyha annyian nem születnek, mint amennyien meghalnak? Tehát ha mi magunk nem plántáljuk tovább az életet, nem akarunk nagy nemzet lenni, mint a kínaiak akartak korábban, de életképességünknek igen súlyos deficitje az, hogyha képtelenek vagyunk. Ennek bizonyára nagyon sok összetevője van, mert boldogan férhez mennének emberek, valami oknál fogva ez nem sikerül, következésképpen nem tudnak szülni se. Tehát sok összetevője van, de ez mind negatív tünet. Mert valahol a társadalom lelki egészségének az árnyékai jönnek elő, és hozzá kell tennünk, hogy az abortuszok száma körülbelül ugyanannyi Magyarországon, mint ahányan kevesebben vagyunk. Nem feltétlenül azonos a két csoport ebből a szempontból, vagyis azt kívánnám mondani ezzel, hogy azzal, hogyha az abortusz tilalmát bevezetnék, nem oldódnék meg a népesség csökkenés, pláne nem a lakosság összetétele. Azt is elmondjuk minden rasszista szándék nélkül, hogy ma a 10 éven aluli korosztálynak a 60%-a a cigány. Ezért a cigány kérdés magyar kérdés. Hogy az a 40% hogyan tud élni majd együtt, amikor felnőttek lesznek, a cigányokkal. Következésképpen mindent el kell követni annak érdekében, hogy ezek a cigányok minél iskolázottabbak, kulturáltabbak, tehetségüknek megfelelő hivatást választva képzettek legyenek. Hallottam olyan hangot, hogy micsoda dolog, ha a kormány kötelezővé teszi 3 éves kortól az óvodába járást. Ez kizárólag a cigányok érdekében. Ezzel együtt a magyarok érdekében történik, hogy kiemeljék őket abból a környezetből, amelyben, ha ott hagyják, akkor azok lesznek, és olyanok, mint a szülei. Ha 3 éves korban elkezdik őket kulturált egészségügyi ellátásra, mosakodásra, étkedésre tanítgatni, van esély arra, hogy más életformát és életstílust fogadnak el, mint az előttük járó nemzedék. Tehát a népszaporulatnak a negatív hiánya az evangélikus egyházon is megmutatkozik sokkal jobban, mint a többi felekezetben. És ezért vettem elő a kérdést, hogy miért fogyunk mi jobban? Hitványabbak vagyunk? Nem. Elköztelenebbek vagyunk, mert több abortusz van a sorainkban. Nem tudjuk. Ezt nem tartja nyilván senki nagyon helyesen, de a tény mégiscsak elgondolkoztató, hogy miért fogyunk mi jobban, mint a többi felekezet. Néhány választ lehet ráadni, ugye az a szokásos elsőrendű reagálás, hogy Magyarországon van kereken 3200 település, mi pedig 300 helyen vagyunk jelen, lelkészi hivatallal, tehát kereken durván 10%, 90%-a a településeknek, tehát lelkészi, evangélikus lelkészi hivatal nélküli. Következésképpen azok a testvéreink, akik nem olyan településen élnek, ahol van evangélikus lelkész, meg gyülekezet, pláne ha vegyes házasságban élnek, akkor könnyedén azt a felekezetet választják, amelyik az adott településen megtalálható. A cigányok is mindig olyan felekezetűek voltak, ma is azok, amilyen a településnek a többsége. Na most Magyarországon van több száz olyan település, ahol csak reformátusok élnek. Van 40 olyan település, ahol csak evangélikusok élnek. Ezek kicsi falvak. Tehát ennek megfelelően vannak evangélikus cigányok is, reformátusok igen jelentős számban, katolikusok természetesen a legtöbben, de jellemző módon a neoprotestáns gyülekezetek, tehát metodisták, pünkösdisták, baptisták igen jelentős cigány missziót végeznek az utóbbi időben, látván, hogy amelyik egyház a cigányokkal nem foglalkozik, az létszámában súlyosan csökkenni fog a jövőben. Visszautalok az előző statisztikára, hogy a 10 éven aluliak 60%-a cigány. És azt is hozzátetjük rögtön, hogy amennyiben a cigányok közül keresztény gyülekezetekbe bekapcsolódnak, vagy önálló gyülekezetet alkotnak, messze gyorsabban szocializálódnak egy erkölcsösebb, elfogadhatóbb életformára, mint egyébként. Tehát a cigány kérdés ebben az értelemben a jövő kérdése is. Magyar Evangélikus Egyház is foglalkozik természetesen cigány testvéreinkkel, jó néhány helyen, Szálszentlőrincen, és elsősorban Görögszálláson, Hirteleknek az egyik szomszédos falvában, Györfi Mihály testvérünk igen eredményesen végzi ezt a cigány missziót, munkára nevelve ezeket a derék embereket. Minden elismerés megilleti ezt a szolgálatot. Ezzel együtt fogyunk. Sokkal jobban, mint a többiek. Miért? Egy ok ugye az asszimiláció dolga, hogy tudnék azokhoz orientálódunk, akik körülvesznek minket, és hogy enyhítsük egy kicsit a számokat, 300 lelkészi hivatalunk van kerekszámban, de 500 helyen van templomunk. Tehát ahol azért van evangélikus templom, ott már valamiféle kis gyülekezet körülötte is van, filiákban vagy szórványokban, de hát a 3200-hoz képest az 500 még mindig nagyon szerény szám. A kérdés a testvérekhez is, hogy mit gondolnak, hogy miért fogyunk ennyire. Tessék.
Én szerintem talán az, hogy a kicsi kicsi falvakból, ugye, hogy elhangzott, vannak kimondott evangélikus települések, vagy részben evangélikusok, amíg a fiatalok ott élnek, eljárnak esetleg a szülőkkel. Tagjai a gyülekezet. Amikor elköltöznek abból a kis településből a nagyvárosba, már nem fognak menni gyülekezetekbe, és innentől kezdve kitöröltetnek jóformán, és szerintem ez a legnagyobb ok, hogy halnak ki a kis falu, és sajnos ebben mi evangélikusok, mi vagyunk egyik legkisebb, ezt mi életük meg a legjobban.
Igen, de hát maga a jelenség, az úgynevezett urbanizáció, hogy tudni kis falvakból a városokba költöznek, értelemszerűen a többi felekezetet is épp úgy érinti, mint minket, sőt, létszámukban, nagyságuknak megfelelően még jobban. Mert a kis településeken is az jellemző, hogy ott is nagyobb létszámban katolikusok vagy éppen reformátusok vannak. A görög katolikus egyházzal nagyjából azonos nagyságrendben vagyunk mi evangélikusok az országban, ami ilyen 2-300 ezer körüli létszámot jelent. Tessék.
Mi ketten a párommal, mi katolikusok vagyunk.
Igen.
Nekünk a gyerekeink evangélikusok, akik vittek minket ebbe a evangélikus közül. A két lelkészt még ismertük meg. Hogy oda jártak a gyerekek, meg se voltak.
Hát felüdítő jelenség.
Gondol. És jött haza a nagyobbik isóik Veszprémi.
Igen.
Igen, hogy hát ő meg akar keresztelkedni. Elvittük Isten tiszteletre, és akkor a nagyobbik megkereszteltette a kicsit, úgyhogy bejelentette otthon, hogy ekkor és ekkor keresztelik a barcét. Úgyhogy ez innen elindult egy lavina, és mi nem mertünk menni Isten tiszteletre, mert hát voltunk ilyen első áldozáson, katolikus szertartásokon, és nem tetszett, hogy nem Isten, szóval nem az evangéliumot hirdették, és nem az volt a központi kérdés, hogy hogy éljük, hanem inkább a politika szólt bele, és egész egyszerűen úgy éreztük, hogy ez erőszakos, hogy ez nem a mi életünk, ezt nem mi gondoljuk. Aztán így belekerültünk, és ide meg, hát mi oda tartozunk gyakorlatilag az evangéliumi gyülekezethez.
Isten hozta a testvérek.
Szaporodott már.
Igen.
És azért gondolom, hogy ez azért megdöbbentő még, mert hogy fogyunk, az evangélikus gyülekezet fogy, hogy ha azt mondják nekem a szomszédom meg a kollégám, hogy neked erre van időd, hát vasárnap nincs jobb dolgod. Na. Ugye ez általában
igen.
Elhangozni. Hogy miért nem, én arra nem találom a választ, hogy miért az a vallás, vagy az a felekezet van többen, aki nem az evangéliummal foglalkozik, és miért nem az van többen, amire szomjaznak az emberek a tiszta szóra. Nem tudom jól gondolni.
Igen, értem, hogy mire tetszik gondolni.
Mindenből a politika folyik, meg a... Ezért nem kell ahhoz elmenni, és nem az annól, hogy arról beszéljük, vagy azt meghallgassam, hogy a másik.
Igen. Hát úgy nyilván ennek történelmi oka van, hogy Magyarországon a katolikus egyház a legnagyobb egyház. Én nem akarok én belemenni az ellenreformáció korszakának az esemény sorozatába, többségünk ismeri ezeket. Tehát részint a mi evangélikus egyházunknak a nagy létszám apadását két dolog nagyon súlyosan érintette. Az egyik a német ajkú és eredetű gyökerű testvéreinek a kényszerű kiköltöztetése, kiüzetése 1947-48-ban. A másik a szlovák ajkúaknak az elcsábítása, az 78 ezer evangélikust jelentett Magyarországról. Együttvéve ez körülbelül 130 ezer embernek az elveszítését jelentette, ami persze a katolikus 5 millióhoz képest még mindig parányi, de a 20. század elején 1 millió volt a történelmi Magyarországon az evangélikus egyháznak a létszáma, pontosan 1,1 millió, ugyanannyi, mint ahány zsidó testvérünk volt különben a történelmi Magyarországon, és ugyanennyi református volt akkor Magyarországon. Ezen érdemes elgondolkozni. Hát a katolikusok természetesen mindig vitték a prímet. Hogy a jövő útja milyen lesz, azt természetesen nem tudjuk. Abban hiszünk, hogy az evangéliumnak az ereje és a tisztasága az embereket vonz, talán éppen azokból a körökből, akik nem foglalkoznak lelki kérdésekkel, és valahol velünk találkoznak. De minden esetre a pillanatnyi tendencia a felüdítő jelenség ellenére is, hogy a gyerekek ilyen aktív misszionáriusok voltak, ugye ezt mondhatjuk, mégis negatív. Tehát ezért vetettem én föl ezt a kérdést. Én tudom, hogy egy egyháznak a missziói szolgálata nem azért van, hogy a számokkal büszkélkedjen, de a másik oldalon önkritikusan meg kell kérdeznünk, hogy rosszul csinálunk valamit. De? Mert ha ugyanannyian lennénk, mint amennyien voltunk 50 vagy 100 éve, azt mondom, rendben van, hát Isten így engedte, ebbe a tradícióba születtünk bele, ezt el tudjuk fogadni szívünk mélyén. De az, hogy fogyunk, akkor az valami negatív módot jelent, hogy valamit lelkészek, hívek, együtt.
Harcosabbak szeretnének az emberek, mint mondjuk egy passzív, mint a pártok közt egy passzív ellenzéknél, azt gondolja az ember, hogy harcosabb ellenzék kellene. Hogy esetleg itt is harcosabb.
Igen. Hát ugye a politikai párhuzamokat mindig...
Hasonlóan
értem, hogy mire tetszik gondolni. Én azt mondanám, hogy talán öntudatosabb evangélikusoknak kellene lennünk, hogy tudván azt, tessék mondani.
Én terveztem, hogy hozzászólok, de a téma megszólít, hogy szóljon. Én tulajdonképpen 58 évesen, egy picit idejön, 58
tessék,
évesen, ezért húsvétjakor, vagy pünköskor konfirmáltam. Ennek története van. Én reformátusként kereszteltek engem, de nekem a szüleim nem engedték meg azt, hogy én konfirmáljam. Én fiatal felnőttként értem meg egyébként, férhez mentem Gyomendrődre, Mezőberényi első kerületi gyülekezetben vagyok, melyet ezúton is köszönök a lelkészemnek és a gyülekezetem valamennyi tagjának, hogy szeretettel befogadtok. Elnézést, egy kicsit meg vagyok illetőben. De mindenképpen szeretném önökkel megosztani. Tulajdonképpen én fiatal felnőttként értem meg, és én felnőttként szerettem volna konfirmálni. De engem a református gyülekezetemben sajnos részese vagyok én is, részese lett lelkész is, részese lett talán még más is. Egy olyan bűnbe estem, más által persze, aminek én is részese voltam, hogy reformátusként nem tudtam volna konfirmálni. Nekem 24 éves napi imádságomba került az, hogy engem a Jóisten ehhez a gyülekezethez oda vezetett. Én 17 évig éltem Budapesten, két évvel ezelőtti hazautazásom előtt, hogy visszatértem a gyökerekhez Békés megyébe. Az utolsó 10 évemet Budapesten is idősek lakóparkjába értékesítési igazgatóként tevékenykedtem. Feladatom az első kapcsolatfelvételtől a záró tárgyalásig, amikor vadidegek személyek, az én személyemben, amit ki tudtam sugározni. Én ezeket a talentumokat a Jóistentől kaptam, hogy nekem a lelkem által tudtam, és ami kisugárzik belőle, hogy az embereknek, főleg a kiszolgáltatott idős embereknek segítsem az életútját, amikor a hátralévő életéveiket teszik. És én ezt mindenkinek mondom itt kapcsolódva a te témádhoz is, meg a másik témához is, és hogy miért vagyunk mi, mi bennünk van alapvetően a hiba. Nem végzünk elég, ha használhatom ezt. Igen, mindannyiunknak Isten tanítványát kell válnunk, és én most például a legélőbb, legelevenebb példa, egy idős bácsival, Zoli bácsival találkoztam össze az egyik idős nénnek a látogatása alkalmával. Egészen biztos, hogy hozzá fogom segíteni Zoli bácsit ahhoz a 85 évével, hogy Zoli bácsi meg fog térni úgy, hogy neki pedig az egyik fia református lelkész. Tehát amivel mi a legfontosabb küldetést be tudjuk tölteni, hogy valóban merjük a Krisztus arcunkat kimutatni embertársaink felé, és ha őszinte szívvel és hittel tudunk az elesett, kiszolgáltatott embertársaink közé menni, akkor a gyülekezetünk gyarapodni fog. És hol vannak nekünk a gyarapodásnak a lehetőségei? Ezt megint tapasztalatból tudom mondani, amit már itt megérhettem a mi gyülekezetünkbe. Én mióta visszakerültem Békés megyébe, Mezőgerénbe, hiába van képzettségem, tudásom, ugye 17 ezer időssel beszéltem telefonon, 3800-al személyes tárgyalást, több 400-an beköltöztek az otthonokba, még Mezőberénbe olyan állás, hogy engem fizessenek, nem találtak. Szerencsére vannak tartalékaim, de tartalékok egyszer elfogynak, bízunk, hogy nem. Én felajánlottam a lelkésznőnek, Katikával leültünk, sokat beszélgettünk, hogy nekem igaz, hogy nincs munkám, de én nagyon szívesen felajánlom azt, hogy a gyülekezetünkből kiszakadt időseinket meglátogatom. Én május óta, és ugye még a konfirmációm elő is jelenik meg ugye pünkösdre ugye a hírnök újságunk nekünk, és én ott teret kaptam a lelkésznő Katikától, azt mondja, mert mégis ugye vadidegenként csak bekopogni, betoppanni az idősek, azért bizonytalanok, ugye régen ki vannak szakadva. Én nekem nem probléma, elnézést, csak ugye azért nem minden idős egyforma. És tudatosan ezt felkér, ugye ezt átbeszéltük, nagyon jól döntöttünk így. És ebbe az újságba én bemutatkoztam, és utána már kezdtem ugye a látogatást. Sehol nem fordultam még az életemben, hogy ne nyíltak volna meg a szívek, ahol eltöltöttem a X időket. És tulajdonképpen az időseinkben van az egyik legnagyobb tartalékaink, hiszen belőlünk, így mondom, lehet, hogy rossz szó, hogy élünk, de anyagilag a gyülekezeteknek az egyik forrása az időseink. És az az idős ember, aki ott van egyedül kiszolgáltatva, egyébként már általában másfél, két és fél órát vagyok egy idősnél, abból maximum egyharmad rész az, amit én beszélek. a többit ő beszéli. És tulajdonképpen ott előjön, hogy a kisunokám, előjön a gyermekem, hiszen nekünk a gyülekezeteinkben, az időseinkben vannak a tartalékaink, mind növekedésben, mind anyagiakban. És én minden gyülekezetnél javaslom, nálunk is ezen már elgondolkodunk, hogy így, ha elgondolkodunk az, hogy bevezetnénk jövő évtől egy olyan projektet, hogy mindannyian próbáljunk meg egy új szemét behozzani, hiszen ha én a kisugárzom magamból jó közé tartozni, ő vágyjon ahhoz, hogy ő is közén tartozhasson. Illúzió nincsenek, hogyha mondjuk 100 főre levetítem, hogy 100-an ezt kitűztük célul, mind a 100-an, de ha a 100-ból fele már x alkalomra elhoz valakit, a felének a fele, ha megragad ugye nálunk, és a majd annak, tehát így lett, igen, minden nap végezni kell az, hogy megérintsük az embertársainkat, ehhez ugye az kell, hogy az a közeg, ahol élünk, akár ugye a szűket kis közegünk, akár ugye a települést, hogy sugározzuk ki azt. Ezen kívül, hogy a gyülekezetben, amit teszek, és nagyon szeretek ott élni, nekem életem döntő meghatározó részévé vált a gyülekezet, mondom, 24 évi napi imádságomba telt, hogy lekonfirmálhattam, és tulajdonképpen ezen kívül még bevállaltam a Juhász Gyula idősek otthonában is, hogy hetente két alkalommal a csütörtöki és a vasárnap napon 2-től 5 óráig, 3 óra hosszát, ingyen bérmentve időseinkkel foglalkozok ott. Általában 25-27 idős van akkor körülöttem, felolvasok neki tanulságos történeteket, minden alkalommal elmondjuk a mi atyánkat is, imádkozunk az épp haldoklási stádiumban lévő betegeinkért, és amit ugye a lelkészünk Katika is észrevett, mert minden negyedik vasárnap a mi felekezetünktől van ugye az idős otthonban. Mióta én oda járok, azóta az istentiszt, vasárnapi és idős otthoni istentiszteleteinken is 25-27-en vagyunk kint, amiből pedig már 12-15-en tolókocsisok. Tehát fontos az, és amikor én egyébként dolgoztam, mert ugye én is dolgoztam, hogy vasárnap miért, ott miért nem a fakanál mellett vagy valahol, meg vannak olyan ételek, amit előtte el lehet készíteni, és tulajdonképpen ugye igenis rá kell szállnunk, és akkor egészen biztos, hogy növekedünk. Ennyit szerettem volna most röviden is elmérni.
Köszönjük szépen. Utolsó most ebéd előtt, tessék.
Én is pozitívan szeretném megerősíteni ezt a témát. Székesfehérváron létezik egy olyan, hogy elmaradt hittanórák. Hogy miért ez a címe így sikerült? Ez azt akarja, hogy felnőtt embereknek a társasága ez, ahol a lelkésszel együtt közösen megbeszéljük adott esetben a következő vasárnap ügyét, ami azt jelenti, hogy ő mindig lehetőséget ad arra, hogy mindenki valamilyen szinten hangot adjon a véleményének, hogy az alapítót, az alapítót. Tehát nem adja a számba a szót, nem mondja azt, hogy ez így van, hanem igenis kíváncsi a véleményünkre. Na most, ami ennek a lényege az az, hogy ebben a közösségben több katolikus, diplomás ember is van, aki hangot adott annak, hogy ő hívő katolikus, de őnáluk nincs lehetőség arra, hogy véleményt formáljanak, hogy elmondják, és hogy ezért járnak hozzánk, mert itt erre lehetőség van, meghallgatják őket. És én azt gondolom, 2014-et írunk, amikor, ha megnézzük a fiatalokat, akik azért elég erősen szeretik ugye a véleményüket mindenhol megformálni. Én egyre több helyen látom, jelesül az érettségi találkozón is olyan volt, hogy az egyik osztálytársamnak a fia egy evangélikus lelkésznővet feleségül Szombathelyen, és ő a vacsorán az volt a téma, hogy ő mesélte a gyerekek, hát én nem tudtam, hogy ez milyen ez a vallás, hát ez sokkal jobb, mint a katolikus. Hát figyeljetek! Tehát, szóval, na most ez komoly, és tehát azért mondom, hogy vannak azért, most lehet, hogy még elenyésző, meg kevés, de igenis, hogy meg lehet találni azokat a lehetőségeket. Adott esetben most mi ezt elmenek a kitanulásnak hívjuk, ahol beszélgető kör tulajdonképpen. Tehát ahol az embereknek igénye van arra, hogy meghallgassák őket, véleményt formáljanak, természetesen minden esetben lelkész, tehát azért ne a saját ötleteink terén. És én azt gondolom, hogy ha ez így kimegy a köztudatba, és ez egyre nagyobb teret kap, akkor ha lassan is, de Én remélem, hogy igenis, hogy lesz.
Növekszünk.
Lehetőségünk,
növekszünk. Én azt gondolom, hogy ez az utolsó hozzászólás jó kedvre derít bennünket sok vonatkozásba, és nem marad más hátra, mint hogy mindannyiunknak jó étvágyat kívánjuk.